Kezdődik a Híradó keddeste, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Orbán Viktor Kínában tárgyal, partneri megállapodásokat is aláírnak, tovább erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok. Áttörés lesz a mentés irányításban az új számítógépes rendszer, 22 új mentőállomás épül, 200 mentőautó érkezik. Súlyos összecsapások Bosznia-Hercegovinában, a délszláv háború óta nem volt ilyen kritikus a helyzet. Arany színbe hullámzó külső napelemes medence és energiatermelő járda, turista látványosság lesz az épülő úszókomplexum. A kínai miniszterelnökkel és az elnökkel is tárgyal Pekingben Orbán Viktor. A magyar kormányfő a tervek szerint több megállapodást is aláír, valamint tárgyal a két ország kereskedelmi turisztikai kapcsolatainak fejlesztéséről és infrastruktúrális beruházásokról is. Pekingből Mészáros László tudósít.
A jövőt illetően két dolgot biztosan lehet állítani, azt, hogy Kína a jövőben is erős lesz, és hogy a magyar gazdaság lehet az európai gazdasági növekedésének a motorja. Ezt mondta még tavaly novemberben Orbán Viktor, miután tárgyalt Bukarestben Li Keqiang-gal, Kína miniszterelnökével. Akkor magyar-szerb-kínai megállapodás született a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról. Ez a hatalmas beruházás a mostani kínai találkozón is biztos téma lesz.
Ma csak az nem üzletel Kínával és a kínai cégekkel, aki szándékosan becsukja a szemét.
Ezt tavaly decemberben mondta a magyar miniszterelnök a Huawei kínai távközlési cég regionális logisztikai központjának átadóján Biatorbágyon. Akkor a jövőbeli gazdasági sikerek kulcsának nevezte a kínai cégek magyarországi jelenlétét. A miniszterelnök mostani útján várhatóan szándéknyilatkozatot írnak alá egy újabb citromsavgyár Magyarországra településéről. Kiterjeszthetik a Huawei-jel a korábban kötött stratégiai megállapodást, valamint egyeztetnek Kína és a közép-európai országok turisztikai együttműködésének regionális központjáról is, amely Budapesten létesül. A kormányfő megállapodásokat is aláír a hivatalos útja során. Kedden már ülésezett Pekingben a Kínai-Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság. A testület magyar társelnöke Szijjártó Péter az ülés után azt mondta, a tavalyi 10%-os bővülés után tovább növekedhet a Kínába irányuló magyar export. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára azt is hangsúlyozta, mindkét kormány fontosnak tartja az infrastruktúrális beruházásokat, így a Budapest-Belgrád vasútvonal kínai részvétellel való fejlesztését, valamint a Budapestet elkerülő tehervasútvonal megépítését.
A kínai kormány is létrehozta azt a munkacsoportot, amely előkészíti a Budapest-Belgrád vasútvonal modernizálását. Ezt a munkacsoportot kínai részről az Állami Reformbizottság alelnöke vezeti, ami egy rendkívül magas szint, és a munkában a Kínai Fejlesztési Bank és a Kínai Exim Bank vezetői mellett három minisztérium tisztségviselői is részt vesznek.
Orbán Viktornak az a véleménye, hogy Európának és benne Magyarországnak egy jó, kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági kapcsolatot kell kialakítani Kínával. Ezért is érkezett az ázsiai országba, hogy ezt a kapcsolatot erősítse Magyarország és Kína között. Ezt az is bizonyítja, hogy a magyar miniszterelnököt az eddigi legnépesebb üzletemberekből, vállalatvezetőkből álló delegáció kísérte el. A Híradót Mészáros László tudósította Pekingből.
650 milliárd forintnyi beruházás, 5500 új munkahely és több tízezer hazai beszállító cég. Ez a mérlege a kormány által eddig megkötött 39 stratégiai megállapodásnak, mondta Szatmári Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Elemzők szerint a nemzetközi nagycégeknek is köszönhető, hogy tavaly a harmadik negyedévben beindult a gazdaság motorja. A negyedik negyedévi adatok ugyan még nem ismertek, de a londoni elemzők többsége 2% feletti növekedéssel számol.
640 robot heggesztő össze a Kecskeméten készülő Mercedesek karosszériáját. A gyártó sorok a 3500 alkatrészből 2,5 óra alatt állítják össze az autót. A magyar kormány az első között kötött stratégiai megállapodást a Mercedes-Benzzel. Aztán hasonló szerződést írt alá az Audival, az Opellel és a Suzukival is.
Beruházási fordulat történt Magyarországon, hiszen
a kormány eddig 39 Magyarországon működő nemzetközi vállalattal kötött stratégiai egyességet, amelyek már 650 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre, és 5500 új munkahelyet hoztak létre. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint közülük is kiemelkednek a járműgyártók és beszállítóik.
Magyarországon 712 járműipari vállalat működik, és közel 120 ezer embernek adnak munkát. A teljes magyar GDP-nek egyébként a 10%-át, és a teljes magyar exportnak közel 20%-át a járműipar adja.
A szaktársa szerint a nagyvállalatok kiemelt szerepet játszanak a hazai kutatásban és fejlesztésben is. Már több multicég is bejelentette, hogy bővíti, illetve Magyarországra hozza kutatási központjait. Ez azért is fontos, mert a gazdasági növekedés hajtómotorja az innováció. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a gazdasági növekedés segíti az is, hogy a multicégek több tízezer kis és közepes vállalkozásnak adnak munkát.
A magyar gazdaság sikeressége nagy mértékben függ a kis és közepes vállalkozások teljesítményétől. A kis és közepes vállalkozásoknak a sikere pedig természetesen attól függ, hogy be tudnak-e kapcsolódni egy nagyobb nemzetközi vállalkozás beszállító láncába. Hogyha ez sikerül, akkor természetesen ez nagyon jó ajánlólevél, egy nagyon jó bizonyítvány számukra, hogy majd a jövőben más nemzetközi vállalkozás is igénybe vegye a szolgáltatásaikat.
A külföldi befektetők érdeklődése, illetve a kis cégek erősödésének is köszönhetően tavaly a harmadik negyedévtől beindult a gazdaság motorja. 1,8%-kal emelkedett a GDP éves összehasonlításban. A negyedik negyedévi adatok még nem ismertek, de londoni elemzők többsége 2% feletti növekedéssel számol, ahogy 2014 egészére nézve is.
Áttörésként értékelte az Országos Mentőszolgálat új mentés irányítási rendszerét az egészségügyért felelős államtitkár. Az esetkocsikat május végétől már az új, teljesen elektronikus rendszer váltja fel. Uniós támogatással a sürgősségi ellátást is fejlesztik, 22 új mentőállomást építenek, 60-at pedig felújítanak, és beszereznek 200 korszerű mentőautót is.
Ma még kézzel, papíron rögzítik a beérkezett segélyhívásokat a mentésirányító központokban. A mentőautók pozícióit pedig ilyen mágnes táblákon követik. Ezt váltja fel az új, korszerű informatikai rendszer.
A foglalat mellékre nem ad hívást, csak olyan hív mellékre, ami szabad és a megfelelő kompetenciai kolléga ott. Tehát ez már egy időnyereség, nem telefonon kell kidiktálni, bediktálni.
Digitális térkép a monitoron, segélykérők adatai a számítógépen, a mentés irányítókat most tanítják a program használatára. Május végétől ugyanis számítógépen lehet majd nyomon követni a segélyhívások helyét és a mentőautók mozgását. A lerögzített információ pedig a riasztás pillanatában azonnal megjelenik a mentőautókban lévő táblagépeken is.
A beteg összes adata, pulzus, a vérnyomás, a tudatállapota, ilyesmi, ezek nagy részét intelligens rendszerek figyelik az ellátás során. Az ezen rendszerek által elmentett adatokat ezek a táblagépek megkapják, és ez az esetdokumentáció része lesz. Nem kell kétszer-háromszor leírni.
A több részből álló uniós program korszerű mentőautók beszerzését, 22 új mentőállomás építését és 60 régi felújítását is tartalmazza. A fejlesztéseket áttörésként értékelte az egészségügyért felelős államtitkár.
A 15 percen belüli kiérkezésnek a lefedettsége az ország 90%-a fölé érkezik majd. Ezeknek a fejlesztéseknek a segítségével ez kell, ugye az a 200 mentő és orvosi gépkocsi, aminek az első ötettségét itt látták, kell ez az elektronikus mentés irányítás.
Az elektronikus mentés irányítási rendszer később arra is használható lesz, hogy már a helyszínről beküldjön adatokat a sérültről a fogadó kórháznak.
A rezsicsökkentés tovább vitelének célja, hogy Magyarország kínálja Európában a legolcsóbban az energiát, mondta a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetője Pécsett. Németh Szilárd hangsúlyozta, a 2014-es év a rezsicsökkentés folytatásának és megvédésének éve lesz. Az energia árak idei harmadik csökkentésével az európai átlagot fogják fizetni a magyar családok.
A célunk az, hogy Magyarországon lehessen legolcsóbban hozzájutni az energiához, és szeretnénk azt is ki Európában, és szeretnénk kiterjeszteni ezt az energia olcsó, legolcsóbb energiaellátási formát a gazdaságban, elsősorban az ipar területén.
Levélben köszöntötte 92. születésnapja alkalmából Göncz Árpádot Áder János. Az államfő hangsúlyozza, hogy a szabaddá lett politikai nemzetünk első köztársasági elnökét tiszteli Göncz Árpád személyében. Áder János személyes hangvételű levelében azt írta, értékrendje a rendszerváltó politikusok egész nemzedékeinek jelentett követendő példát. Göncz Árpád 1990 és 2000 között volt Magyarország köztársasági elnöke. Új energiatakarékos úszókomplexum épül a fővárosban. Az úszópalota látvány terve már elkészült. Ez lesz a helyszíne 2021-ben a világ egyik legnézettebb sporteseményének, a vizes világbajnokságnak. De előtte és utána szabadidős sportolók és gyerekek is használhatják majd edzésre vagy úszásoktatásra. A kezdetben 5000 férőhelyes lelátót a világbajnokság idejére 18000 fősre bővítik. Az építkezés a tervek szerint jövő év elején kezdődik, és 2016 végén adhatják át az új úszodát.
Aranyszínben hullámzó külső, napelemes versenymedence és energiatermelő járda. Csak néhány különlegesség az új budapesti úszókomplexum terveiből. Nem csak látványos, hanem energiatakarékos is lesz a központ. Így néz majd ki Budapest legújabb úszókomplexuma, ami a 2017-es junior és 2021-es úszóvilágbajnokságnak ad majd otthont. A kezdetben 5000 férőhelyes lelátót a felnőtt VB idejére már 18000 fősre bővítik.
The winner is Budapest.
Tavaly júliusban Barcelonában állva tapsolt a magyar küldöttség, amikor kiderült, a magyar főváros rendezheti a 2021-es vizes világbajnokságot. Ez a világ harmadik legrangosabb nemzetközi sporteseménye. A tervek szerint a 25000 négyzetméteres létesítmény a Dagályfürdőnél épül fel, mintegy 8 milliárd forintból.
Bár most még bokrok és fák díszítik a mögöttem látható területet, nem sokára azonban itt épül majd fel a 6 emeletes úszópalota a 2021-es úszóvilágbajnokságra. Ez pedig nem csak a versenyzőknek, hanem a gyerekeknek is jó hír.
Magyarországon az úszás az egyik legnépszerűbb sport. Több ezer kisgyerek jár naponta edzésre és oktatásra. Sokaknak már most nagy álmaik vannak.
Szeretnék minél több érmet szerezni.
Ehhez azonban jó körülményekre és elegendő medencére van szükség. A programért felelős kormánybiztos azt mondja, az új központ sokkal több lesz egy egyszerű úszodánál.
A 5 évestől a 99 évesig mindenkire nyitottak vagyunk. Szabadidő, versenysport, tömegsport, bármi rendezvényekkel kapcsolatban, de értelemszerűen a versenysport lesz, ami elsődlegesen ki kell, hogy szolgálja a létesítményt.
A kormánybiztos hozzátette, ez lesz Budapest új turista látványossága is, hiszen kerteket, sétautakat és egy hajóállomást is kialakítanak majd. A 60 méter magas épületből a panoráma is lenyűgöző lesz. A parlamenttől egészen a Pilis vonulatáig lehet majd gyönyörködni a látványban. A tervek szerint a budapesti úszópalota 2016 második felére épül fel.
Hetedik napja tartanak a tüntetések Bosznia-Hercegovinában, ahol a tiltakozók a teljes politikai vezetés távozását követelik. A zavargássá fajuló utcai megmozdulásokat a magas munkanélküliség és az elszegényedés váltotta ki. Már Szerbiában, Belgrádban is tartottak szimpátiatüntetést. Ezért a helyzet alakulását az egész régió és az Európai Unió is aggodalommal figyeli.
Mondjatok le, elég volt, skandálják a tüntetők Szarajevó központjában már hetedik napja. Az államelnökség épületét rohamrendőrök százai védik. A tiltakozás épp egy héttel ezelőtt kezdődött az észak-boszniai Tuzlában. Az emberek a helyi üzemek bezárása miatt vonultak utcára. Az egykor virágzó iparvárosban a privatizált cégek csődje után tízezren maradtak állás és szociális ellátás nélkül. Az országos munkanélküliségi arány megközelíti a 45%-ot, minden második fiatal külföldön keres boldogulást. Az elégedetlenség egy nap alatt már több közép-boszniai városra átterjedt. Utcára vonultak Szarajevóban, Mosztárban, pénteken már 30 településen tüntettek az elszegényedés miatt egyre dühösebb emberek. A kormányunk apró pénzért eladta az állami vállalatokat, de nem gondoskodik az emberekről. A családok éheznek, miközben a politikusok a zsebüket tömik, mondja az egyik diplomás munkanélküli lány. A tiltakozók megpróbálták felgyújtani a kormányzati épületeket. A zavargásokban két nap alatt több mint 200-an sérültek meg. A feszült helyzet az egész régiót aggasztja. Hétfőn Belgrádban szimpátia tüntetést tartottak, így a szintén súlyos gazdasági gondokkal küzdő Szerbia kormánya joggal tart attól, hogy az elégedetlenség átterjed a szomszédos országból. Lehetetlen megjósolni a végkifejletet, hiszen ez az első ilyen jellegű össztársadalmi megmozdulás a fiatal országban, mondja az elemző, aki szerint a növekvő elégedetlenség szemmel láthatóan felülírja az etnikai ellentéteket. Sokan a boszniai háborút lezáró 1995-ös Daytoni békeszerződésben látják a gondok gyökerét. A bosnyákok, horvátok és szerbek lakta területen akkor alakult ki a két entitás alkotta államszövetség, amelyen belül széles autonómiával bíró kantonok vannak. A bonyolult berendezkedés kedvez a korrupciónak, a bürokrácia elriasztja a befektetőket, ezért a gazdaság képtelen talpra állni. Az EUFOR kötelékében jelenleg 800 uniós békefenntartó van az országban, de nem kizárt, hogy a helyzet miatt bővítik a missziót.
Egységesíteni a patikákra vonatkozó jogszabályokat a Közösség a Társadalmi Igazságosságért néppárt. Tamási László, a Szili Katalin Független Országgyűlési képviselő által vezetett szervezet szóvivője szerint a kórházi gyógyszertárak is úgy működnek már, mint a közforgalmúak, ezért idejét múlt jogilag is megkülönböztetni őket. A KTI egyben megszüntetné a különbséget az úgynevezett közforgalmú és kórházi gyógyszerek között is.
Ezzel a kérdéssel a KTI-nek az a célja, hogy átlátható, tiszta viszonyokat teremtsen, hogy egyszerűsítse, átláthatóvá tegye az állami működést.
Kegyetlennek, ember és életellenesnek tartja a Jobbik az Együtt PM társelnökének egy korábbi törvényjavaslatát. Szabó Tíme a 2012-ben a büntető törvénykönyv módosítását javasolta. A Jobbik szerint az indítvány lehetővé tenni, hogy egy újszülöttet a szülés után meggyilkoló édesanya enyhébb büntetést kapjon, mint amilyen büntetési tétel az emberölésre vonatkozik. Dúró Dóra azt mondta, továbbra is várják, hogy mi a véleménye a baloldali pártszövetségnek Szabó Tíme a javaslatáról.
A Jobbik szerint az elmúlt időszak tapasztalatai éppen azt mutatják, hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokkal szemben elkövetett bűncselekményeket szigorúbban kellene a büntető törvénykönyvben szabályozni. Ilyen csoportok az idősek, a nők és a gyermekek.
Szabó Tíme aljasnak tartja a Jobbik felvetéseit, szerinte korábbi 2012-es javaslatának az volt a lényege, hogy a saját újszülöttükre kezet emelő anyák a legtöbbször nem csak bűnösök, hanem maguk is áldozatok. Így ezt a bűncselekményt nem lehet például a hidegvérrel elkövetett emberölésekhez hasonlítani. Dúró Dóra erre válaszul azt közölte, Szabó Tíme azt sem tudja, melyik törvényjavaslatáról van szó, mert nem a 2012-es, hanem most decemberi javaslatán háborodott fel többek között a Jobbik. Vissza kell szerezni a magyar mezőgazdaságot és ipart, a multik helyett a magyar vállalkozásokat kell támogatni és munkahelyeket kell teremteni, mondta a Munkáspárt elnöke Kaposváron. Tőrmer Gyula hozzátette, ennek a választásnak az egyik tétje az, hogy 25 év után a magyar parlamentbe bekerüljenek a dolgozó emberek, a munkások, a szegényebb rétegek képviselői.
Mi úgy érezzük, hogy ma a biztonság a legfontosabb dolog, amire szükség van Magyarországon. Mi biztos munkát ígérünk az embereknek, azért küzdünk a választásokon, hogy biztos jövedelmük legyen az embereknek, és ha van biztos munka és biztos jövedelem, akkor lehetséges egy biztos jövőnek a megteremtése.
Többféle segítséget is kaphatnak a fogyatékossággal élők a választások napján, közölte Tapolcai Gergely fideszes képviselő. A politikus hangsúlyozta, a vakok és gyengéllátók brailleírásos választási értesítőt, illetve szavazó sablont is igényelhetnek. A mozgáskorlátozottak mozgóurnát kérhetnek, és minden választókerületben ki kell alakítani egy akadálymentes szavazóhelyiséget. Három naposra bővül a Teszed akció. Idén május 9-től 11-ig gyűjtik a szemetet az ország különböző pontjain. Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára bízik abban, hogy a Teszed akció során több százezren lelkesedésből családi programként gyűjtik majd a szemetet. Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarországon a szemét 70%-át viszik a lerakóba. A tervek szerint 2020-ig csupán a lakossági hulladék tizede kerül majd oda, a többit újrahasznosítják. Május 10-én egyébként Európa 28 országának lakói egyszerre szedik a szemetet.
Ebben az országban több millió ember
érdeklődik a környezetvédelmi iránt, és a saját közvetlen vagy tágabb környezetének állapota igenis érinti és érdekli az embereket. A környezetvédelem ügye nem elválasztja az embereket, hanem összehozza. Politikai hovatartozástól függetlenül, vallási, kulturális hovatartozástól függetlenül, anyagi lehetőségektől függetlenül összehozza az embereket mindenütt a világon.
A világ negyedik legkülönlegesebb melegvízű fürdőjének választotta a Rudas török fürdőjét egy amerikai honlap. A turisztikai oldal szerint a csaknem 500 éves fürdő a második legjobb Európában. A fürdők fontos turisztikai vonzerőt jelentenek Budapest és Magyarország szempontjából is.
Sejtelmes fények és 500 évnyi történelem. Évente csaknem 500 000 kíváncsiak a török fürdőre a Rudasban.
Érezni azt a régi, azt az ős régi környezetet, amikor épült ez a fürdő. Tehát ott, amikor bemegy az ember abba az épületrészbe, akkor egy picit visszalép a múltba.
De nem csak az épület szépsége miatt szeretik olyan sokan a gyógyvízű fürdőt.
Borzasztó kellemes, jó a vize. Sejmes, simogató szinte.
A török fürdő különlegességét egy amerikai turisztikai oldal is felfedezte. A honlap a világ 11 legkülönlegesebb helyén lévő melegvizes medencét rangsorolta. A Rudas csak két amerikai és egy európai medence előzte meg. Az oldal szerint a legkülönlegesebb fürdő az a holland kishajó, ami egy medence, és akár nyílt vízen is lehet vele csónakázni. A Rudas európai másodikként olyan fürdőket utasított maga mögé, mint például az izlandi Kék Laguna, ami egy lávamezőn található. De az UNESCO világörökség részét képező törökországi Pamukkale fürdőt is megelőzte. A nemzetközi megjelenés nagy lehetőség a magyarországi fürdőnek.
Minden ilyen hír megjelenés a látogatószámunknak, a hosszú távú a látogatószámunknak a növekedését eredményezi.
Az épített örökség, kulturális turizmus, gasztronómiai forradalom.
A fürdők mellett ezek Budapest vonzó értékei. A szakértő szerint azonban az ötcsillagos, vagyis a luxus turizmust kellene erősíteni, például egy több ezer fős konferencia központtal, így újabb lendületet kaphat a budapesti turizmus.
Több turista jönne, több ötcsillagos turista jönne, akik jelentősen többet költenének Budapesten, ez fellendíteni az éttermek forgalmát, munkahelyeket teremtene a városban, nemzetgazdaságilag összességében egy nagyon pozitív hatásról beszélhetünk.
2013-ban rekordévet zárt a magyar idegenforgalom. Csaknem 9 000 000 embert láttak vendégül a magyar szálláshelyek, amely 5,3%-kal több, mint 2012-ben volt, és majdnem 23 000 000 éjszakát töltöttek el a pihennivágyok, amely 4,6%-kal haladta meg az előző évét.
Egy rendőrpáros két nap alatt két életet is megmentett a múlt héten Budapesten. Csütörtökön egy infarktus gyanús idős férfin segítettek, pénteken pedig egy eszméletlen kisfiút és szüleit kísérték be a kórházba.
A szokatlan életmentés helyszínét mutatják a rendőrök. Éppen ezen a budai útszakaszon voltak szolgálatban múlt pénteken, amikor feltűnt nekik egy furcsán közlekedő autó.
Amikor észrevettük, hogy a gépjármű többször egymás után hirtelen sávot vált, és ez nem egy hétköznapi jelenség, a kollégámmal intézkedés alá vontuk a gépjárművet, hogy megtudjuk azt, hogy mi az oka ennek a sűrű egymás követő sávváltásnak.
Miután a rendőrök megállították az autót, akkor derült csak ki, hogy baj van.
Közölte velem, hogy a személygépkocsiban a gyereke nagyon rosszul van.
Az apuka éppen a közeli János kórházba sietett feleségével és gyermekével. Kisfiúk ugyanis rosszul lett. Az édesanyja nem akart kameránk elé állni, de azt elmondta, hogy gyermekét éppen egy szülinapi zsúrról vitték haza, amikor hidegrázásra és hányingerre panaszkodott. Nem sokkal ezután a kocsiban lázgörcsöt kapott és elvesztette az eszméletét. A két rendőr azonnal segített a családnak, és villogó, szirénázó autóval mentek előttük a kórházig.
Amikor megérkeztünk, soron kívül minden segítséget megtettünk a gyereknek. Az anyukát is bekísérte kollégám. A gyereknek a ruházatát, mindent vittünk a orvosi szobákban.
A kisfiút a gyerekosztályon rögtön ellátták, és két nap után hazaengedték. A rendőrök előző nap csütörtökön egy idős emberen is segítettek. A férfi a Népligeti aluljáróban lett rosszul, vélhetően infarktust kapott. A rendőröknek egy arra járó orvostan hallgató is segített az életmentésben.
Megkezdtük az orvostan hallgatóval az elsődleges életjeleknek a felmérését. sajnos még ezek után sem történt semmi változás az újnál. Ezt követően mellkas kompressziót alkalmaztunk.
Így az idős férfinak pár másodpercen belül helyreállt a pulzusa, a kiérkező mentők stabilizálták az állapotát és kórházba szállították.
Összehangolt akcióban csapott le a kalabriai maffia három családjára az olasz rendőrség és az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI. Két év nyomozás után New Yorkban 8, Dél-Olaszországban pedig 18 embert vettek őrizetbe. Az Új Híd nevű művelet célja, hogy felszámoljon egy kokain és fegyvercsempészetre használt útvonalat Dél-Amerika és Olaszország között. Az olasz és az amerikai rendőrség legutóbb 2008-ban hajtott végre hasonló műveletet, a szicíliai maffia a Cosa Nostra ellen. Ma van a biztonságosabb internet napja. Az akció keretében informatikai vállalatok és civil szervezetek fogtak össze, hogy tájékoztassák a szülőket és a pedagógusokat arról, hogyan védhetik meg a gyerekeket a világhálón megjelenő káros tartalmaktól. A kezdeményezéshez idén a közmédia is csatlakozott. Az MTVA kommunikációs igazgatója Lencsó Rita elmondta, a közmédia kiemelten kezeli a gyermekvédelem ügyét. Két éve éppen ezért hozták létre a gyerekcsatornát is.
Azért fontos számunkra ez a mai nap, mert a gyerekcsatornánk erőszakmentes hívószóval dolgozik tulajdonképpen, és ezzel már piacvezetővé vált, és azok a társadalmi üzenetek, amik például a mai nap kapcsán is a biztonságos internet használatra buzdítanak, azok nagyon fontosak számunkra, és azt gondoljuk, hogy a hetedik gyerekiradóban ezeket nagyon-nagyon jól el is fogjuk tudni majd mondani.
Újabb különös ügy került elő Simon Gábor meggazdagodásával kapcsolatban. 2012-ben bekerült a vagyonnyilatkozatába egy több 10 millió forintot érő budai luxus lakás, ám a Magyar Nemzet szerint abban az időszakban nem volt annyi jövedelme, amiből megvehette volna. Simon Gábor 2002 óta országgyűlési képviselő. Az MSZP hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy a titkos vagyonnak nincs köze a volt elnök helyettes politikai tevékenységéhez.
Ez az a budai társasház, amelyben információink szerint lakása van Simon Gábornak. Kedden írta meg a Magyar Nemzet, hogy 2012-ben vásárolta az újabb ingatlant. A parlament honlapjára feltöltött vagyonnyilatkozatai szerint 2011-ben egy 97 négyzetméteres 18. kerületi ház, egy 1252 négyzetméteres soproni kert és egy 55 négyzetméteres balatonszemesi ikerház volt Simon Gábor tulajdonában. Egy évvel később, 2012-ben már valóban szerepel egy negyedik ingatlan is a képviselő vagyonnyilatkozatában, méghozzá egy 120 négyzetméteres 12. kerületi társasházi lakás, amihez az év októberében jutott. A hétfőn benyújtott legújabb módosított vagyonnyilatkozatában is megtalálható ez a lakás, igaz, a korábbinál valamivel nagyobb 128 négyzetméteres alapterülettel. Az utca a budai hegyvidéki kerületen belül is jó környéknek számít. Az egyik weboldalon 5 eladó lakást találni az utcában. A legolcsóbbat 52 millió forintért árulják, de ez 30 négyzetméterrel kisebb, mint az, amit Simon Gábor vett. Az övé szakértői becslések szerint akár 80 millió forintot is érhet. Ugyanakkor a Magyar Nemzet szerint a vagyonnyilatkozatai alapján Simon Gábornak nem volt olyan jövedelme ebben az időszakban, amiből megvehetett egy ilyen lakást, és ekkora összegű kölcsönt sem vett fel. A lap azt is írja, hogy Simon Gábor jelenlegi feleségének is van egy luxus lakása a házban, szintén 2012 ősze óta. A kaputelefonon egyikük neve sem szerepel, viszont két egymás fölötti postaládán is olvasható a Simon Horváth felirat. Az egyik szomszéd, aki nyilatkozni nem akart, a házból távozóban annyit elárult, hogy főleg hétvégenként van a lakásban vagy lakásokban a házaspár.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Mesterházi Attila múlt hét csütörtökön határozottan állította, hogy nem az MSZP az a pénz, ami Simon Gábor titkos számláján parkol. Az MSZP elnöke úgy tudja, hogy Simon Gábor közéleti tevékenységét megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó. Simon Gábor 2002 óta az MSZP országgyűlési képviselője. A titkos osztrák bankszámlát 2008-ban nyitotta. A több 10 milliós budai lakás pedig 2012-ben harmadik országgyűlési képviselői ciklusa alatt került be először a vagyonnyilatkozatába. Az MSZP szóvivője szerint ettől még elképzelhető, hogy korábban jutott a pénzhez Simon Gábor.
Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki mikor nyit számlát és milyen tevékenységből származik, ez időben nem feltétlenül esik egybe, ez bármilyen tevékenységre igaz lehet, nem csak a konkrét ügyre.
Simon Gábor múlt hét csütörtökön azt írta, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, ám erre azóta még nem került sor a nyilvánosság előtt.
Továbbra sem mondott le hivatalosan az országgyűlési mandátumáról Simon Gábor, így a mentelmi joga is él. Múlt héten azt ígérte, hogy február 12-i hatállyal mond le, de erről még hivatalos levelet nem küldött. Az MSZP szóvivője szerint nem lényeges, hogy melyik nap mond le, a lényeg, hogy ezt megteszi. A Fidesz frakció vezetője szerint az MSZP-nek kellene tisztáznia az ügyet, mert egyre erősebb a gyanú, hogy az Ausztriában tárolt 100 milliós titkos vagyon nem Simon Gábor pénze, hanem valójában az MSZP-é.
Erre írja nekem Simon Gábor úr, hogy ilyen rovat nincs a vagyonnyilatkozaton. Ez nagyon furcsa, mert az összes megtakarítását ezen kívül föltüntette, csak ezt nem.
Nem találta a megfelelő rovatot, ezzel magyarázta hétfőn Rubovszky Györgynek, a mentelmi bizottság elnökének, Simon Gábor, hogy miért nem tüntette fel új vagyonnyilatkozatában sem az eltitkolt 240 millió forintot. Múlt héten pedig még azt mondta, jóhiszeműen hibázott, amikor előző vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki.
Hihetetlennek gondolom ezeket a folyamatokat. Nem tudom, miért viselkedik így Simon Gábor. Ő innentől kezdve, ahogy többször elmondtuk, magánember, nem tudom, hogy mit miért tesz. Miért tett be olyan vagyonnyilatkozatot a tegnapi nap folyamán, ami ilyen tartalommal beadta az újabbat. Nem tudok erről önnek nyilatkozni.
A szocialista párt szóvivője Budai Bernadett szerint hihetetlen, amit az MSZP volt elnök helyettese csinál. Rogán Antal szerint viszont, ha komolyan veszik Simon Gábor levelét, miszerint nem találta a megfelelő rubrikát, akkor valójában csak egy logikus magyarázat van az eltitkolt 100 milliókra, mégpedig, hogy az a szocialista párt pénze.
Az a logikus magyarázat, hogy a rejtélyes, Ausztriában tárolt 100 milliók, azok valójában nem az ő pénze, hanem a magyar szocialista párté. Csak megőrzésre kapta. Ebben az esetben én azt gondolom, ezt a magyar szocialista pártnak egyértelműen tisztázni kell. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy Simon Gábor az MSZP második embere volt. Vele és az ügyeivel a magyar szocialista pártnak el kell számolnia.
Rogán Antal egyúttal arra kérte Mesterházy Attilát, érje el, hogy a mentelmi bizottság szerdai ülésén megjelenjen Simon Gábor. A Fidesz frakció vezetője szerint, ha Simon Gábor és a bizottság szocialista tagjai nem mennek el, ahogyan hétfőn sem, akkor szerinte közösen titkolnak valamit.
Csütörtökön részletes tájékoztatást fogok.
Simon Gábor hivatalosan még mindig országgyűlési képviselő, így a mentelmi joga is él. Korábban azt ígérte, február 12-én mond le, vagyis csak több mint egy héttel a botrány kirobbanása után. A Fidesz szerint felmerül a kérdés, vajon arra kell az idő, ahogy ők fogalmaztak a Gyurcsány koalíciónak, hogy a nyomokat eltüntessék. Az MSZP szerint viszont teljesen mindegy, hogy mikor mond le Simon Gábor.
Teljesen mindegy, hogy hétfőn, kedden vagy szerdán szünteti meg a mandátumát, vagy adja vissza a mandátumát.
Az MSZP egyébként rendelkezik Simon Gábor egy eddig ismeretlen vagyonnyilatkozatával, ugyanis a hvg.hu arról írt, a szocialistáknál az a gyakorlat, hogy minden képviselőjelöltnek külön vagyonnyilatkozatot kell készítenie. Ezért a híradó megkérdezte a szocialista pártól, miért kell a szocialista jelölteknek alternatív vagyonnyilatkozatot benyújtaniuk a pártvezetéshez. Azok különböznek-e az országgyűlési vagyonnyilatkozatoktól? Továbbá, hogy Simon Gábor pártnak leadott vagyonnyilatkozatában szerepelte a 240 millió forintnyi devizaszámla. A Magyar Szocialista Párt írásban azt válaszolta, az MSZP alapszabálya szerint a párt minden választott tisztségviselőjét vagyonnyilatkozat adására kötelezik, amelyek tartalma lényegében megegyezik a parlamenti nyilatkozatokkal. Azokat zárt borítékban kell leadni, s kinyitni csak az alapszabályban leírt esetekben lehet. Azt is írták, hogy mivel Simon Gábor már nem tagja a pártnak, így az ő nyilatkozata zárva marad, sőt, akár még vissza is kaphatja, ha kéri.
A Jobbik szerint felmerülhet a gyanú, hogy Simon Gábor vagyongyarapodása mögött nem tisztázott, esetleg bűncselekményből származó összegek állnak, mondta a párt frakció vezető helyettese. Volner János hozzátette, ha ez a gyanú felmerül, akkor az ügyészségnek lehetősége lenne arra, hogy adott esetben akár zárolja a bankszámlát és Simon Gábor vagyontárgyait, amíg eredetükre nem sikerül magyarázatot találni. Átadták a Thália Humor Fesztivál díjait. A legjobb előadásért járó elismerést a Tápszínház Jövedelmező Állás című produkciója kapta. Az eseményen a legjobb stand-up produkciódíját Kőhalmi Zoltán vehette át. A legjobb színművész Járai Máté a Győri Nemzeti Színház színésze lett. A legjobb kabaré előadó díját Méhes Csaba nyerte el. Szamosi Zsófia a Szakkör elnevezésű független alkotócsoport Művház című színházi sorozatában nyújtott alakításáért a zsűri külön díját vehette át. Nehezen és drágán lehet belépőjegyekhez jutni a Szocsi téli olimpia versenyeire. Ezt leszámítva azonban a közmédia tudósítójának nyilatkozó szurkolók azt mondják, kellemesen csalódtak az orosz szervezésben. Szocsiból Mohai Bence tudósít.
Hazafelé tartanak a szurkolók a sílövő verseny után. A biatlon stadion a Krasznaja Poljana hegyen a tengertől mintegy 50 kilométerre található. Innen felvonóval lehet eljutni a következő buszállomásig. A felvonónál önkéntesek igazítják el a tömeget. A nézők még jó fél órával a futam vége után is tömött sorokban érkeznek ide, és még újabb fél órás sorban állás vár rájuk, de ez láthatólag nem rontja el a kedvüket. Mindenki barátságos, mindenki nyitott, az emberek beszélgetnek egymással. Tényleg remek, mondja ez az orosz szurkoló.
A helyiek szerint a környék teljesen megváltozott itt a Krasznaja Poljanán az elmúlt években, rá se lehet ismerni, ahhoz képest, ahogy néhány évvel ezelőtt kinézett. Új vendéglátóipari egységeket, új házakat és még új sífelvonókat is építettek, de megérte, hiszen nem csak az oroszok, a külföldiek is nagyon-nagyon élvezik a versenyt, és jónak tartják a szervezést.
Ausztriából, Norvégiából, Svédországból érkezett szurkolókkal is találkozni, azt mondják, rosszabbra számítottak. Sokkal jobb, mint amit mondtak nekünk, mielőtt eljöttünk Svédországból. Mindenki azt mondta, káosz lesz, és félnünk kéne errefelé, de egyáltalán nincs semmi gond. Lelkendezik ez a svéd drukker, aki szerint az egyetlen nehézség a jegyvásárlás. Nehezen lehet hozzájutni a belépőkhöz, amelyek elég sokba is kerülnek.
We paid, I think, 150 for this ticket.
Rubles.
Euros.
150 euros.
Ez az osztrák drukker 150 eurót, vagyis nagyjából 45 ezer forintot fizetett a belépőért. A stadionok ennek ellenére megteltek, és az egyik legjobban várt esemény még csak szerdán kezdődik. A férfi jégkorong csapatuktól az oroszok aranyérmet várnak.
Most sport az olimpia részletes híreivel, aztán pedig időjárás jelentés, utána párizsi helyszínelők. Ma 4:11-kor kezdődik az este, utána késő esti híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!